Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Ó kereszt, Isten kimondhatatlan szeretete, kereszt az ég dicsősége, kereszt örök üdvösség, kereszt, amitől a gonoszok rettegnek, az igazak támasza, keresztények világossága. Ó kereszt, a megtestesült Isten érted lett a földön rabszolga, az ember általad lett a mennyben király, belőled árad az igazi fény, és győzi le az átkozott éjszakát. Te vagy a béke köteléke, te egyesíted az embereket a közvetítő Krisztusban. Te lettél az a lépcső, amelyen az ember feljut a mennybe. Légy nekünk, hívőknek, mindig horgony és oszlop. Irányítsd földi tartózkodásunkat, vezesd bárkánkat. A keresztben erősödjék hitünk, a keresztben készüljön el mennyei koszorunk. Amen.
Hallgassák meg a híreket!
A közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányában résztvevőknek és támogatóknak mondott köszönetet és adott át díjakat a Baptista Szeretett Szolgálat Budapesten. A média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap 2024-es Jónak lenni jó kampánya a Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatta. Az adománygyűjtés célja a Szeretett Szolgálat fenntartásában működő új gyermekhospiszház építése volt. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat elnöke a rendezvényen arról beszélt, hogy a Török-bálinti gyermekhospiszházuk, a Tábita ház azért jött létre, mert szerették volna, hogy megdőljön a legyőzhetetlenség, a reménytelenség mitosza azoknál a gyermekeknél és családjaiknál, akik azzal küzdenek, ami a legelképzelhetetlenebb és legnehezebb a világon. Pető Zoltán, az MTVA programkoordinációs igazgatója elmondta, a közmédia minden évben óriási várakozással készül az év legnagyobb karitatív akciójára, és a múlt év az adománygyűjtő akció életében is különleges volt, hiszen nehéz és érzékeny témáról van szó. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsodabói-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön, a Mesevár napközi otthonos óvoda felújított játszóudvarának átadóján. Gyopáros Alpár emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő. Jelezte, a programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, fogalmazott. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66%-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabói-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kondzs Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Emlékeztetett, 2010-ben 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, ez a szám mára több mint duplájára 69.000-re emelkedett. Magyarország történetének legnagyobb mozgásra ösztönző játéka a millió lépés az iskoládért, mondta az aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Révész Máriusz, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége millió lépés az iskoládért aktív életmód konferenciájának megnyitóján elmondta, idén 5. alkalommal hirdeti meg a szövetség az államtitkársággal közösen a programot. Mára ez lett az ország legnagyobb mozgásra ösztönző játéka, már 467.000 regisztráltak rá, és 100-150.000 minden kihívásban gyűjtögetik a lépéseket. Az államtitkár kiemelte, nagyon fontos a gyermekeket megtanítani az egészséges életre, arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, arra, mennyi mozgással élik életüket. Ennek fontos eszközeként beszélt a millió lépés kihívásról. Révész Máriusz megköszönte a szövetségnek, hogy kitalálta a játék alapját, és reményét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket és szülőt tudnak rávenni arra, figyeljenek oda a mozgásra, az egészséges életmódra. Sport. Részvételi csúccsal rendezik meg április 5-én a 7. Kassa-Miskolc ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere a Városházán megtartott sajtótájékoztatón köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy a viadal arról is szól, miként lehet két várost határokon túl is összekötni. Szerinte a futóverseny tovább erősíti Miskolc és Kassa testvérvárosi kapcsolatát, valamint a sport mellett a turisztikai és kulturális értékek bemutatására is lehetőséget nyújt. Végül az időjárásról. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz általában az ég, majd délutántól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Délutánig egy csapadék zóna vonul át délnyugat felől észak-kelet felé az országon, amelyből több felé várható eső, zápor. Általában 15 és 21 fok közé melegszik a levegő, de a tartósan borult, csapadékos északkeleti tájakon mindössze 10 fok körüli csúcsértékre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa vasárnap délben megjelenik a Gemelli klinika ablakában egy áldásra. Állapota tovább javul. A pápai ház szónokának nagybőti prédikációja: Jézus vállalta a megkísértést, felkészült küldetésére. Szent József, aki az Isten fiát nevelte és az atyák szívét oltotta belé. Vértes Ajai László jegyzete. Ferenc pápa vasárnap délben megjelenik a Gemelli klinika ablakában egy áldásra. A Szentszék sajtóiroda szombaton délben kiadott tájékoztatása szerint Ferenc pápa azt tervezi, hogy vasárnap délben 12 óra körül megjelenik a Gemelli kórház ablakánál, hogy üdvözölje az embereket és hogy áldásban részesítse őket. A déli úrangyala imádságot követő beszéd szövegét a korábbi vasárnapokhoz hasonlóan adják közre. A Vatikáni Rádió jelen lesz a felvételek készítésénél és a képek terjesztésénél. Erről a Szentszéki sajtóiroda számolt be március 22-én szombaton 11 órakor. A Szentszéki sajtóiroda péntek este 7 órakor adott friss tájékoztatást Ferenc pápa állapotáról. Eszerint Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, a légzés és a mozgás képessége kismértékben tovább javulnak. Éjszaka már nem igényel gépi lélegeztetés maszkkal, hanem nagy áramlású oxigénellátás kap orrcsövön keresztül, napközben pedig egyre kevésbé használja a nagy áramlású oxigént. Az orvosok még nem adtak tájékoztatást arról, hogy mikor engedik ki a kórházból. Ferenc pápa napjai terápiákkal, imádsággal és némi munkával telnek. Látogatókat nem fogad. Nagybőti prédikáció, keresztül haladni a próbatételeken. Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúria számára tartott lelkigyakorlat első prédikációjának bevezetőjében Jézus nyilvános fellépésének, keresztségének újdonságára emlékeztetett. Emlékedés a második részében Jézus teljes készségét látjuk, ahogy a lélek ösztönzésére szabadon elfogadja a kísértéseket, és éppen azok legyőzésével teszi magát alkalmassá, hogy megkezdje megváltói működését. Ahhoz, hogy elsőbséget adhassunk a másiknak, olyan szeretettel kell rendelkeznünk, amely képes arra, hogy valóságunkat valami szép és jó dologként határozzuk meg. Ez történik Jézussal, amint teste engedi, hogy János alámerítse a Jordán vizébe. Márk evangélista írja: amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek galamb alakjában leszáll rá. Amint az ember úgy dönt, hogy megteszi a valódi megosztás lépését azon a földön, ahol az ember testvérei járnak, egy lépést tesz Isten mennyországa felé is. Sőt, amint az evangéliumi történet tanúsítja, az ember eljuthat arra a rendkívüli felfedezésre, hogy az ég, amely az emberiség eredetét és sorsát őrzi, nem fent, hanem lent van, köztünk. Jézus keresztségi gesztusa feltárja, hogy csak az emberi lét gyengeségébe és gyarlóságába való belemélyedés nyitja meg számunkra az utat Isten szavához és nagyságához, emelte ki a szónok. Krisztus döntése láttán, aki a keresztségben jelzi az akaratát, hogy hagyja magát általunk lenni, elsőbséget adva így emberségünknek, az egek a szó szoros értelmében felszakadnak, mint egy kendő, amely nem tud épp maradni egy lobogó láng mellett. Az ég megnyilásának jelenete egyedül Jézusnak szól, nem a jelenlévőknek, mert ez nem egy nyilvános dicshimnusz, hanem egy bensőséges és felejthetetlen tapasztalat, amely azoknak van fenntartva, akik hagyják, hogy a szeretet formálja őket. A lélek látható és kézzelfogható módon galambként való leszállása azt jelenti, hogy Jézus a keresztsége után képesnek érezte magát arra, hogy befogadjon és létrehozzon egy nálánál nagyobb életet, az atya és az emberiség iránti végtelen szeretetének az életét. A szeretet érzése nem csupán egy érzelem, hanem annak tudata, hogy valaki számára valóban fontosak, termékenyek vagyunk. Ezt az érzelmi érettséget, amelyre mindannyiunknak szüksége van, nem úgy érjük el, hogy elszigeteljük magunkat egy piedesztálon, hanem úgy, hogy elfogadjuk, hogy elvegyülünk mások életében. Márk evangélista írja, szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. A mennyei hang feltárja emberi életünk titkát. Minden alkalommal, amikor egymás testvéreiként élünk, felszínre kerül igazi identitásunk, hogy az Atya szeretett gyermekei vagyunk. Isten teljes misztériuma jelen van ebben a jelenetben. Az Atya, aki leküldi szeretetét a földre, a lélek, aki sátort ver a mi emberségünkben, és természetesen a fiú, aki úgy döntött, hogy mindenben, kivéve a bűnt, osztozik a mi halandó teste mi voltunkban. Miután megkapja a keresztséget, Jézus semmiféleképpen nem időzik el az imént megtapasztalt örömben. Miután kilépett a vízből, Jézus nagy engedelmességgel hagyja, hogy egy másik, kiszámíthatatlan tapasztalatba vezessék be. Márk evangélista írja, a lélek azonnal a pusztába vezette őt, és a pusztában maradt 40 napon át, ahol a sátán megkísértette. Amíg Lukács és Máté evangelisták gondosan leírják a pusztai megkísértést, addig Márk száraz és lényegre törő összefoglalást ad az olvasónak Jézus megkísértéséről. Márk eredeti módon hangsúlyozza azt a szinte erőszakos módot, ahogyan a lélek Jézust belemeríti az akaratát próbára tevő térbe. Az itt használt görög ige, ekballó, amelyet kiűzni vagy elűzni formába lehet fordítani, ugyanaz, mint amelyen Jézus vagy a tanítmányai kiűzik a démonokat és a tisztátalan lelkeket. Mivel a lélek egy láthatatlan erő, amely a mélyből irányítja döntéseinket és cselekedeteinket, azt mondhatjuk, hogy Krisztus a keresztség után szükségét érzi, hogy próbára tegye magát, hogy befogadja a kapott ajándékot, így a keresztsége egy mélyen gyökerező szemléletmóddá válik, és az nem marad csak egy pillanatnyi impulzus. Más szóval elfogadja a beavatás kemény, de szükséges törvényét, amely nélkül szabadságot minden impulzusát, az a veszély fenyegeti, hogy csak illúzió marad. Mi sajnos hajlamosak vagyunk elkerülni ezt a problémát, amelyre minden valódi döntésnek egyébként szüksége van. Azt hiszük, hogy az élet nagy útjaira a jó érzések erejével merészkedhetünk, bízva abban, hogy tudjuk, hogyan alkalmazkodjunk és szervezzük meg magunkat. Kihagyjuk a tanulási folyamat fárasztó tapasztalatát, ahol az érzékenységünk leelpeződik, és megtanuljuk megtisztítani magunkat a könnyű eredmények illúziójától és az olcsó lerövidítések megtévesztésétől. Világunk bővelkedik oktató programokban, hogy megtanuljuk, hogyan lehet mindenféle bravúrt végrehajtani, de nagyon szegény olyan emberekben, akik hajlandók megengedni, hogy kipróbálják magukat, hogy meggyőződjenek vágyaik hitelességéről. Gyakran azt veszük észre magunkon, hogy olyan döntéseket hozunk, amelyeknek nem tudjuk megfizetni az árát, és ott olyan pozíciókat próbálunk elfoglalni, amelyeket aztán képtelenek vagyunk megtartani. Az ok pedig nagyon egyszerű. Azt hiszük, hogy edzés nélkül is versenyezhetünk, meg akarjuk kóstolni a gyümölcsöt, elkerülve az érlelődés lassú folyamatát. Nem állunk készen arra, hogy elfogadjuk a keresztet, ami pedig a nagy szeretet elfogadására irányuló leghőbb vágyunkat hitelesítené. A mi atyánk imában Jézus minden idők tanítmányait arra tanítja, hogy minden hiteles imát azzal a bátorsággal fejezzenek be, hogy kérjék Istent, hogy ne kímélje meg minket a próbatételek, kísértések pillanataitól, amelyek szükségesek ahhoz, hogy képessé váljunk a hűségre és a mélységre. Kérjük őt, hogy őrizze meg annak a lehetőségét, hogy el ne veszítsük magunkat, amit a mi atyánk szavaival így mondunk, de szabadíts meg a gonosztól. Mert nem akkor veszünk el, amikor szenvedünk, hanem amikor lemondunk arról, hogy elfogadjuk a meghozott döntéseink következményeit. Zárta Pazolini atya első nagybőti beszédének második részét. Szent József, aki Isten fiát nevelte, és az atyák szívét oltotta belé. Vértesajai László jegyzete. Szent Józsefet szeretem, mert édesanyám is nagyon szerette őt. A Szentlélek után Szent József volt az ő legfőbb védelmezője. Ennek emlékét őrzi gyermekkorunk első imája: Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója, hogy családon kisgyertháza Názáretnek legyen mása. Ha majd egyszer megöregszem, és mindent elfelejtek, ez az ima, remélem, bizonyára mindvégig megmarad. Szent Józsefről, a Szent Szűzégyeséről méltán és joggal mondjuk, hogy igaz, őrző és oltalmazó, szótalan, álmodó, engedelmes, tapintatos, hűséges, és persze lehet folytatni a sort. Általában szótlanságát és éltes korát hangsúlyozzák, és ettől ő olyan idős bácsi lesz. Bennem Szent József mégis másként él. Ugyan meglett ember is csöndes, tartózkodó, de határozott férfi. Csendes, de annál inkább dolgos. Kezei, szíve is erős, nyugodtan rá lehet hagyatkozni. Ezt legjobb a jegyese, Szűz Mária és gyermekük, ők ketten érezhették. A Szent Józsefért bemutató művészeti alkotások, kezdve az ősi Jézus születése ikonokkal, őt magát teológiai szándékkal háttérbe szorítják, hogy éppen az inaktivitása révén kiemeljék a Szentlélek szerepét. Ezt én megértem és elfogadom, de az itt a maga módján megpróbálom kiegészíteni. Van is hozzá egy személyes emlékem. Kisiskolás koromban Zalaváról laktunk, és az utcán szemközti oldalán, balra a második házban lakott Baconi Béla bácsi, asztalos mester. András bátyámmal főként téli kora estéken gyakorta beállítottunk a faforgács illatú műhelyébe, ahol ő mindig szívesen fogadott bennünket. Leültetett és hagyta, hogy nézzük, amint dolgozik. Fűrész, furdancs, szíjókés. Csupa kézműves szerszám, amelyekkel keze csodát művelt. Baconi bácsi alig beszélt, de mi sokat tanultunk tőle. Valami ilyesmi lehetett az a Szentlélek járt a názáreti ház, ahol a műhelyben apa és fia bizonyára sokat voltak együtt. Az csak természetes, hogy a műhelyben József a fiának mindent megmutatott, és hozzá röviden elmagyarázott. De a legfőbb szerepe szerintem nem ez volt. József fő állásban család fő, így csak mellékesen keresi meg a családja számára a mindennapi betevő falatot. A család fő dönt, és ha kell, akkor indulnak, még távolra is, és ha kell, akkor a visszatérésről is dönt, és akkor visszaindulnak. Évről évre felzarándokolnak Jeruzsálembe együtt a gyermekkel. A 12 éves Jézussal tett zarándoklatok után Lukács evangélista megjegyzi: lement hát velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Mi is volt akkor a család fő legfőbb dolga? Hogy az atyák szívét a fiakba oltsa. Miként az angyal szól a szolgálattevő Zakariás papnak fiáról, az előfutárról. Ám az angyal szó maga is idézett, mégpedig az Ószövetségi Szentírás végéről, Malakiás próféta könyvéből. Emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a törvényéről, a parancsokról és a rendelkezésekről, amelyeket Hóreb hegyén adtam neki egész Izrael számára. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, és ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét. Elsősorban nem az anyák és a nagymamák feladata volt a hit átadása a családon belül, hanem az apáké. Mint ahogy a húsvéti pászka vacsora elején a legkisebb fiú kérdezte meg a családfőt: de hát mit is ünneplünk most? És akkor a családfő mesélni kezdett, tanítani, és mint tudjuk, a régi eseményeket jelen időben mondta el, mert minden folytatódik itt és most. Az atyák történetét Ábrahámtól kezdve tehát az igaz Józsefnek kellett elmondani a fiának. Ám a mennyei atya történetét nem ismerték az atyák, sem József, de a fia, és egyedül csak ő, tudta, ismerte, mert tőle jött. 12 évesen, amikor a hitben felnőtté érett, mondja a templomban az őt kereső szüleinek: nem tudjátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Az atyák szívét József oltogatja a fia szívébe, aki válaszként az örök Isten a mennyei atya szívét oldja, nevelő atya szívébe. Admirabile commercium, kiáltok fel az egyházatyák szavával, csodálatos csere az isteni és emberi között. Ahogy tallózok Szent József képei közt, nem először állok meg Georges de la Tour, festménye előtt, amelynek címe Szent József az Ács, műhelyében fiával. A lotaringiai származású mester 1645-ben festette meg a képet, amit most a Louvre őriz Párizsban. Georges de Latour flamand festők közvetítésével ismerte meg Caravaggio sajátos fény-árnyék ábrázolás módját, és lett neki a maga módján hűséges követője. A képen a forgásos názáret műhelyben vagyunk. József egész felső testével előre görnyedve, bal lábával egy kereszt gerendára támaszkodva fúr abba egy lyukat hatalmas furdancsal. Fia előtte ül egy lócán, jobbjával nagy gyertyát tart, amit baljával eltakar a néző elől. A műhely padlóján a lábak ugyanazt a fatalpú, bőrszíjas lábbelit hordják. Bizonyára az apa készítette magának és a fiának is. Azt üzenik, hogy mindketten a földön járnak, és hogy ott, a lábak szintjén, mindketten egyenlők. József szótlan dolgozik, kezei csavarják a szerszámot, fordul a furdancs, mélyül a lyuk a gerendán. Nem beszél, de erős szövésű fejéringe éppen a szíve táján megnyílik, és a fia pontosan oda néz, merő tekintettel. Lám, így munka közben is a fiak szívébe lehet oldani az atyák szívét. A gyermek szeme elkerekedik, szája tártva marad, apró gyermek fogait is megmutatja. Apa és fia arca majdnem összeér. József redős homlokán kidagadnak az erek az erőfeszítéstől, de megáll a munkában egy pillanatra, és kilép a műhelyből, kilép Názáretből is, és tekintetével zarándok útra kell Jeruzsálem felé, ahol nem is messze a templomtól a fia majd megint elvész, titokzatos módon, ég és föld között, gerendák lyukainak foglalatában. Neki pedig a gyertyalángot a nézőtől eltakaró keze fölízzik a fényben, áttetszővé válik, és piros lesz a benne áramló vértől. Jobbjának kis ujja kinyúlik, mint a Ábrahám Izsák példájára kérdezné, ez a fúrás és ott az a lyuk, apa, mire való? A gyertyafény megvilágította két alakon kívül minden egyéb sötét, őket pedig szép meleg fényben fürdeti a láng. A fiú baljának áttetsző piros színére egyedül a ruháját összefogó piros öv felel, igaz éppen csak kivillantja a festő, mintha Piktor profécia lenne. A kép legnagyobb üzenete azonban a gyermek arca, amely nem szorul sem lámpafényre, sem napvilágra, mert ő maga a világosság. Ahogy később mondja is magáról, én vagyok a világ világossága. József hallgat és dolgozik. Képviseli és hordozza az atyákat és tanításokat. A gyermek Jézus ül és tanítja, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit később tanítmányainak így nyilatkoztat majd ki, már oly régóta veletek vagyok, felelte Jézus, aki engem lát, látja az atyát is. A Malakiás könyv proféciája azonban kettős, és éppen ebben a jelenetben válik érthetővé. Isten az apák szívét a fiakba oltja, és a fiak szíve az apák felé fordul. Mindketten szint vallanak. Ettől szent, fenséges és csitokkal terhes ez a pillanat. Nem múzeumba való ez a kép, hanem oltár fölé, hogy rátaláljon a szemünk, és hogy megnyíljon a szívünk, Emmauszi lángolása, hiszen úgy szerette Isten ezt a világot, hogy saját egyszülőt fiát adta oda érte. Vértes Ajai László emlékedését hallották Szent Józsefről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányában résztvevőknek és támogatóknak mondott köszönetet, és adott át díjakat a Baptista Szeretett Szolgálat Budapesten. A média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap 2024-es Jónak lenni jó kampánya a Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatta. Az adománygyűjtés célja a szeretett szolgálat fenntartásában működő új gyermekhospiszház építése volt. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat elnöke a rendezvényen arról beszélt, hogy a Törökbálinti gyermekhospiszházuk, a Tábita ház azért jött létre, mert szerették volna, hogy megdőljön a legyőzhetetlenség, a reménytelenség mitosza azoknál a gyermekeknél és családjaiknál, akik azzal küzdenek, ami a legelképzelhetetlenebb és legnehezebb a világon. Pető Zoltán, az MTVA programkoordinációs igazgatója elmondta, a közmédia minden évben óriási várakozással készül az év legnagyobb karitatív akciójára, és a múlt év az adománygyűjtő akció életében is különleges volt, hiszen nehéz és érzékeny témáról van szó. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön, a Mesevár napközi otthonos óvoda felújított játszóudvarának átadóján. Gyopáros Alpár emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő. Jelezte, a programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, fogalmazott. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66%-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kon Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Emlékeztetett, 2010-ben 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, ez a szám mára több mint duplájára 69.000-re emelkedett. Magyarország történetének legnagyobb mozgásra ösztönző játéka a millió lépés az iskoládért, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Révész Máriusz, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége millió lépés az iskoládért aktív életmód konferenciájának megnyitóján elmondta, idén 5. alkalommal hirdeti meg a szövetség az államtitkársággal közösen a programot. Mára ez lett az ország legnagyobb mozgásra ösztönző játéka, már 467.000 regisztráltak rá, és 100-150.000 minden kihívásban gyűjtögetik a lépéseket. Az államtitkár kiemelte, nagyon fontos a gyermekeket megtanítani az egészséges életre, arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, arra, mennyi mozgással érik életüket. Ennek fontos eszközeként beszélt a millió lépés kihívásról. Révész Máriusz megköszönte a szövetségnek, hogy kitalálta a játék alapját, és reményét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket és szülőt tudnak rávenni arra, figyeljenek oda a mozgásra, az egészséges életmódra. Sport. Részvételi csúcsa rendezik meg április 5-én a 7. Kassa-Miskolc ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere a Városházán megtartott sajtótájékoztatón köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy a viadal arról is szól, miként lehet két várost határokon túl is összekötni. Szerinte a futóverseny tovább erősíti Miskolc és Kassa testvérvárosi kapcsolatát, valamint a sport mellett a turisztikai és kulturális értékek bemutatására is lehetőséget nyújt. Végül az időjárásról. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz általában az ég, majd délutántól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Délutánig egy csapadék zóna vonul át, délnyugat felől észak-kelet felé az országon, amelyből többfelé várható eső, zápor. Általában 15 és 21 fok közé melegszik a levegő, de a tartósan borult, csapadékos észak-keleti tájakon mindössze 10 fok körüli csúcsértékre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Nehéz az ébredés az élettel, amit régen rád bíztak. 100 év magány után, ami felkavart és elvitt mindent. Hány végtelen év egy ébredés, az ősi földön együtt voltunk még. Semmi sem múlik el, csak ez és nincs mit egymás szemére vetnünk már. Elég bánat az, hogy gyűlöltünk, és nem szerettünk. Hány végtelen évek ébredés, az ősi földön együtt voltunk még. Semmi sem múlik el, csak ez a végtelen magány. Semmi sem múlik el, van élet minden halál után. Semmi sem múlik el, ha mégis elfelejtettél, itt várok rá.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma az MSZ-ék, az MÜ-kék és az Ottók ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az MSZ-e régi magyar női név, jelentése anyácska, szoptató. Az MÜ-ke régi magyar név 19. századi felújítása, a ke kicsinyítő képzővel. A régi MÜ szó jelentése szopó csecsemő, anyatejjel táplált újszülött. Az Otto a német Otto névből származik, ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése birtok, vagyon. Isteneltesse tehát az MSZ-éket, az MÜ-kéket és az Ottókat, ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon, mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rá, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menjen már minden készen, ajtó előtte nyitva áll, s várom mi az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál.
Szívünk vágyik újra. tízelés erővel jelenléted már leszállt, jelenléted ránk leszállt.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ma van a meteorológiai világnap. Az 1873-ban alapított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként 1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet. Másnap életbe lépett a szervezet alapalkotmánya, melynek emlékére határozták el 1960-ban a meteorológiai világnap megünneplését. Most pedig azt tekintsük át, hogy milyen események történtek március 23-án. 752-ben ezen a napon választották meg II. István pápát. 1848-ban az országgyűlés alsó táblájának ülésén Batthyány Lajos miniszterelnök ismerteti a kormány névsorát. Szemere Bertalan belügyek, Deák Ferenc igazságszolgáltatás és kegyelem, Kossuth Lajos országos pénzügy, Klauzál Gábor földművelés, ipar és kereskedés, Mészáros Lázár honvédelem, Ötvös József vallás és közoktatás, Széchenyi István közmunka és közlekedési eszközök és hajózás, Eszterházy Pál a felség személye körüli miniszter lett. Még ugyanezen a napon 5. Ferdinánd Jelasics vezérőr nagyot nevezi ki Horváth Bánná. A horvát nemzetgyűlés, a szábor megerősíti a kinevezést. 1939-ben ezen a napon volt Bartók Béla második hegedű versenyének bemutatója. És 1965-ben az első kétszemélyes amerikai űrhajó, a Gemini 3 ezen a napon repült először. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek március 23-án. 1864-ben Simonyi Semadam Sándor, magyar politikus, ügyvéd, miniszterelnök. Meglehetősen zavaros időszakban az első világháború utáni időben töltött be állami vezetői tisztségeket. 1920. március 15-e és július 19-e között Magyarország miniszterelnöke volt. A miniszterelnöki poszton kívül, amelyre Horthy Miklós Magyarország kormányzója nevezte ki, idéglenesen belügy- és külügyminiszter is volt. A megbízást a tiszántúli választásokig fogadta el. Az ő kormánya kényszerült a súlyos következményekkel járó trianoni békeszerződés aláírására. A szerződés aláírása és a tiszántúli választások után lemondott. 1881-et írunk, ezen a napon született Roger Martin du Gall, Nobel-díjas francia író. A kritikai realista irányzat egyik legjelentősebb képviselője. Martin du Gall tanulmányait a levéltárosi főiskolán végezte. Az itt elsajátított kutatói módszer a tények aprólékos összegyűjtése később regényírói módszerét is meghatározta. Sikertelen regénypróbálkozások után írta meg kiemelkedő alkotását, a Tibó család című regényciklusát, amely gazdag életanyagával, mély pszichológiai tartalmával, humanista üzenetével századunk egyik reprezentatív remekműve, a Hanyatló polgárság regénye. E könyv művészeti erejéért és igazság szeretetéért jutalmazták 1937-ben Nobel-díjjal. 1897. március 23-án született Hanvas Béla, magyar író. Számára az írás a mindennapi praxis része volt, ima és jóga gyakorlat, az éberség megőrzésének számára legalkalmasabb eszköze. Műfajául az esszét választotta, ami kísérletet jelent. Minden írása a regényeket is beleértve esszészerű. Az eszé jelentőségét a személyisége adja, az írás hátterében láthatjuk a személyt, a gondolatok közlőjét, és ez mélyebben hitelesíti az előadottakat. A műfaj megengedi a konzekvens gondolkodás és a költői előadásmód vegyítését, és Hanvas élt is ezzel a lehetőséggel. Nem dolgozott ki filozófiai rendszert, nem alapított iskolát, és nézeteit utólag is csak erőszakoltan lehet besorolni valamilyen irányzatba. Úgy gondolta, hogy a rendszerek csak búvóhelyek és szükségszerűen bukásra vannak ítélve. Nem rendszereket kell alkotni, hanem az ébresztő elemek folyamatos sorát biztosítani, fogalmazott. 1901-ben ezen a napon született Eszterházy Pál herceg, a művészet és tudomány támogatója. és 1913-ban Lócz János, magyar származású amerikai nyelvtudós, a magyar, mint idegen nyelv tanára, a Stockholmi Egyetem tanára, a Columbia Egyetem vendégprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el március 23-án. 1196-ban harmadik Béla, aki Bizáncban nevelkedett, ahol sok mindent elsajátított az államvezetés területén. Átszervezte a közigazgatást, elrendelte az írásos okmányszerű hivatali ügyintézést. A papok egy része végezte ezt a hivatali munkát, de az iskolák elterjedésével megnőtt a világiak írni-olvasni tudása is. A király szorgalmazta a magyar diákok külhoni egyetemen való tanulását. Külön királyi kancelláriát hozott létre, amelynek egyik tisztviselője volt, a Franciaországban tanult, névtelen jegyző Anonymus. Ő dolgozta fel a honfoglalás regényes történetét a Magyarok tettei címmel. Harmadik Béla királyunk méltó örököse és folytatója volt a Szent Istváni műnek. 1555-ben ezen a napon hunyt el harmadik Gyula pápa. 1667-ben Veselényi Ferenc nádor, a Veselényi összeesküvés fővádlottja. 1750-ben Mikovnyi Sámuel magyar mérnök, matematikus. 1842-ben Stendhal francia író. Eredeti neve Henri Bell volt. A francia realista regényírás első nagy képviselője, a lélekelemzés egyik legnagyobb mestere. A napóleoni francia hadak tagjaként részt vett az 1812-es Oroszország elleni háborúban és járt Moszkvában is. 1900-ban ezen a napon hunyt el Zsolnai Vilmos, pécsi keramikus művész, nagyiparos. És 2007-ben, 47 éves korában, agyvérzés következtében ezen a napon elhunyt Kaszás Attila, magyar színész. A szlovákiai Vágsején született. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1983-tól a Vígszínház tagja volt. 1988-ban Hegedűs Gyula emlékgyűrűt kapott. 1990-ben Jászai Mari díjjal jutalmazták. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Egyszer jó lehet, válaszolj, hallod-e a hangot?
Legalább egy szóval bátoríts hangosan, hát ha jobban hallom.
Amióta élek, sokszor gondoltam, hogy fontos lesz egy dal.
Legalább százezerszer már,
legalább százezerszer már,
legalább százezerszer újra kezdtük már.
Ez a dal, ha nem kell senkinek, elrakom, s jobb időket várom. Ha valakit talán még érdekel, jöjjön el, én mindig készen állok. Amióta élek, sokszor éreztem, hogy fontos lesz egy dal. Legalább százezerszer már, legalább százezerszer már, legalább százezerszer újra kezdtük már. Hogy felzeng most a dal, magasan száll és egyre több hangot akar. Gyere és hallhatod, hogy felzeng most a dal, magasan száll és egyre több hangot akar. Ez a dal még egyszer jó lehet, válaszolj, hallod-e a hangot? Legalább egy szóval bátoríts hangosan, hát majd jobban hallom. Amióta élek, sokszor gondoltam, hogy fontos lesz egy dal. Legalább százezerszer már,
magasan száll, és egyre több angot akar. Gyere és hallhatod, hogy felzeg most a dal. Magasan száll, és egyre több angot akar. Gyere és hallhatod, hogy felzeg most a dal. Magasan száll, és egyre több hangot akar. Gyere és hallhatod, hogy felzeg most a dal. Magasan száll, és egyre több hangot akar. Gyere és hallhatod, hogy felzeg most a dal. Magasan száll, és egyre több hangot akar. Gyere és hallhatod, hogy felzeg most a dal.
Gyere velem csókot csenni, most.